Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi alkalmunkon, és nagy szeretettel köszöntöm előadóinkat, dr. Tőkécki Lászlót, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokát, akit a televízióban és nagyon értékes műsorokban sokszor látunk, és örülünk neki, hogy most személyesen is köszönhetjük közöttünk, és köszöntjük Jónyer Lajosnét, egyházkerületünk diakóni szolgálatának vezetőjét, őtnek is nagyon örülünk, és őszinte örömmel várjuk mindkettőjüktől mindazt, amit nekünk most hallanunk kell. Isten hozott mindenkit, legyen áldott együttlétünk, közösségünk. És átadom a szót nagy tiszteletű asszonynak, hiszen a diakóniai csoport szervezésében történik ez a mai alkalom, ő pedig ezt vezeti.
Kegyelem, szeretet, békesség és irgalom adassék attól, aki volt, aki van és aki eljövendő, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Szentlélek, jöjj közénk és vezéreld lelkünket, hogy élő közösségünk lehessen, ami feltámadott Krisztusunkkal. Ámen. Hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint azt olvasom János evangéliumának 13. részéből, a 34. és 35. versekből a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kedves szeretett testvérek, nincs következmények nélküli élet. Mindennek kell, hogy legyen következménye, annak, ahogyan felkel a nap, és felragyog az ég boltozatán, és életed gerjeszt és növekedés sarjaszt. Ugyanúgy kell, hogy legyen következménye az Isten félő ember ige olvasó életének. Kell, hogy legyen következménye az Isten tiszteleti létünknek, mégpedig csodálatos következménye, amelyeket úgy ragadhatunk meg, mint misszió, vagy úgy, mint diakónia. A következmény pedig mind abból fakad, abból a csodából, amelyet az Úr Jézus hirdet meg, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Kell, hogy legyen következménye Jézus szeretetének az életünkbe, mert hogy Jézus úgy szeretett bennünket, hogy vállalta a keresztet, vállalta a nagypénteki Golgotát, vállalta a középső helyet, az átkozottaknak szánt helyet, vállalta a kint az ütést, a gúnyolódást, mindent felvállalt azért, hogy nekünk új parancsolatot adhasson. És Istennek legyen hála az új kezdetért, azért, hogy Jézustól megtanulhatunk szeretni, mégpedig olyan minőségi szeretettel, ahogyan ő szeretett bennünket. Persze ez a következmény, ez a folytatás, ami a templomból kell, hogy elinduljon, a mi szívünkbe és a mi gondolatainkba, az nem csak úgy történik, kedves testvérek. Van, amikor sokszor próbatételek táplálják a szeretetet a szívünkbe, vagy éppen gondok, betegségek, vagy hiányállapotok. Egyszer a Mikeási proféciát, igét olvasva, egy biblia kör, amely olvasta az igét, és azt találta benne, hogy mint ahogyan az ötvös megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr az ő népét. Az egyik asszony testvér elment, egy ötvöst felkeresett, mert annyira a szívén volt, hogy valóban meglássa, hogy hogyan is tisztul meg az ezüst. És megkérdezte az ötvöstől, amikor látta, hogy megfogott egy ezüst darabot, és azt az ezüst darabot a tűzbe behelyezte, hogy hogyan kell az ezüstöt megtisztítani. És az ötvös azt mondta, hogy az ezüstöt bele kell tenni a tűznek a közepébe, ahol a legforróbb. A tűznek a lángja, de az ötvösnek mindvégig ott kell lenni, szemeivel kell kísérni az egész folyamatot, mert hogyha tovább ég, mint kéne, az ezüst megsemmisül, belepusztul. És aztán az asszony testvér megkérdezte, hogy na, de hát tessék megmondani nekem, hogy honnan tudja azt, hogy mikor lesz az az ezüst tiszta. Elmosolyodott az ötvös, és azt mondta, ja igen, hát amikor már látom magamat benne. Kedves testvérek, a szolgálatra mondhatjuk azt is, hogy szenvedéseken keresztül próbatételekben megedzve tud az ember lelke elindulni, hol örömteli, hol pedig szomorú. Próbatételek között edz bennünket az Úr, sokszor betesz az élet legforróbb közegébe, de soha ne feledjük, hogy mindvégig ott van, az ő kezében vagyunk, ő tart bennünket, és tudja, hogyha tovább tartana minket benne, abba mi beleroppannánk. A megrepett nátszálat ezért nem töri el, s a pislogó gyertya mécses sem oltja ki az Úr. Ma délelőtt Egerlövön lehettem egy konfirmáción. Istennek legyen hála, ennyi személyest, hogy vigyek bele a dologba, hogy a kereszt fiam konfirmálhatott, az Úristen megerősítette őt erre a hitvallás tételre. És nagy örömhír, amikor azt látjuk, hogy Mezőkövesben 26 fiatal konfirmált, akik már nem fértek el az imaházba a szeretteikkel együtt, ezért templomot kellett, hogy keressenek, és az egerlövői templomban történt meg a konfirmáció. Mikor a 26 fiatal bevonult, egyből feltűnt mindenkinek, hogy volt egy gyermek, aki teljesen kopasz volt. Mindenki szemmel, figyelemmel kísérte, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Hát kedves testvérek, ez a gyermek, nevezhetjük így, most érkezett el a kemoterápiás kezeléseinek a végéhez. És a nagy tiszteletű úr elmondta, hogy látjátok, fiatalok, nem az számít, hogy az Isten milyen körülményeket teremt az életünkbe, nem az számít feltétlen, hogy mi történik velünk, hanem az számít, hogy mindezek közepette Isten mit tud építeni a lelkünkbe. A 26 fiatal úgy élte meg konfirmandus társával együtt ezt a felkészülést, hogy őket megtanította Isten arra, hogy hogyan kell egymást imádságban hordozni. Mi is hordozzuk ezt a fiatalt továbbra is a szívünkbe, mert gyönyörű bizonyságtételt tett a mai délelőttön, és merítsünk ebből erőt, nem a körülmények számítanak. Nem az, hogy éppen az életnek milyen sodrába vagyunk benne. A lényeg az, kedves testvérek, hogy Isten ezek által mit tud a lelkünkbe elindítani, kibontani, és hogyan tud minket a szolgálatba beleállítani. A templomi Isten tiszteletnek mindig kell, hogy legyen következménye, a nagybetűs élet Isten tisztelete. Kálvin Jánosnak az elgondolásainak, hitvallásának is volt következménye Genf városában, ahogyan ő elképzelte az egyházkormányzást, a gyülekezeti létet. Erről fogadjuk majd nagy szeretettel az előadásokat, de ezt megelőzően hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, telve van a szívünk hálaadással és magasztalással, mert Urunk, a Te kezedbe fogtál bennünket, és hirdeted, megfeledkezhetik-e az anya az ő magzatáról. Ha azok meg is feledkeznének Te rólad, én Te rólad meg nem feledkezem, mondja az Úr. Áldunk és magasztalunk, édesatyánk, azért, hogy a mi életünknek kőfalai Te metszetted fel a Te kezedbe, és erősen tartod a mi életünket sok vihar próbatétel között, mert szeretnéd a szívünkbe elhelyezni a krisztusi szeretetet, és szeretnéd, Urunk, megízleltetni és megtanítani velünk, hogyan tudjunk úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett bennünket. Meg kell, hogy valljuk, Urunk, hogy nap mint nap elbukunk ennek a tanulásában, de, Urunk, Te tudsz bennünket betölteni és tovább vezetni. Engedd meg, édesatyánk, hogy ne legyen következmény nélküli, ami együtt létünk, ami ige olvasásunk, ami ima életünk. Engedd meg, Urunk, hogy hitben növekedhessünk, és egyre gazdagabbak lehessünk Krisztus megismerésébe. Hálát adunk, Urunk, a mai diakóniai délutánért, az előadóinkért. Van, akit közelebbről, van, akit messzebbről hoztál el közénk. Könyörgünk érettük, Úr Jézus, hogy áld meg őket az ő életükbe, szolgálatukba, őrizd meg őket, Urunk, a Te országod számára. S könyörgünk, Urunk, a gyászolókért is, a megtört szívűekért, mindazért a két családért, akik ma itt vannak közöttünk, hogy emlékezzenek az ő drága szerettükre. Kérünk, Úr Jézus, vigasztald meg a gyászba törődött szíveket, hogy megtapasztalhassák a te szereteteten keresztül igét titkát. Nem hagylak titeket árván, hanem eljövök ti hozzátok. Maradj közöttünk, Úr Jézus, a Szent Lélekkel egyetemben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. A szeretet szolgálat gyakorlása jelenti Jakab apostol szerint az özvegyeknek, az árváknak, a megtört szívűeknek a szolgálatát. Így emlékezünk most ebben a pillanatban. Tóvisz Aladárné született Veréb Katalin asszonytestvérünkre, akit 2017. május 26-án pénteken délelőtt 10 órakor kísértünk el utolsó földi útjára. 86. évében térhetett haza az ő megváltó Istenéhez. Gyászoló családnak Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk. Így emlékeznek most az ő drága szerettei Bagoly Zoltán testvérünkre. A gyászoló család gondolatait olvasom. 1941. május 25-én született Miskolcon, polgári családba nevelkedett. Iskoláit Miskolcon és Debrecenbe végezte. 1964-ben házasságot kötött Liber Máriával, és 1969-ben fiúgyermekük született. A Miskolci Poska igazgatóságon és a megyei gyógyszertári központban dolgozott, távközlési, építési és műszaki fejlesztési területen. 2000-ben egészségi állapota megromlott, és 2002. május 26-án itt hagyta szeretteit. A mai napon el nem múló szeretettel emlékeznek a jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, emlékét szívükben őrizve. Istennek vigasztaló kegyelme vigasztalja és áldja meg a gyászoló szíveket. És akkor most felkérjük professzor urat, hogy legyen kedves közöttünk megtartani az előadását.
Kedves testvérek! Amikor az előadásra készültem, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon-nagyon sokrétű előadás, és igazából igen nehéz lesz összefoglalni viszonylag röviden mindazt, ami a diakóniával és a kálvini diakóniával kapcsolatos. Az első, amit rögtön mondani kell, hogy maga a diakónia, keresztény diakónia, az abból indul ki, hogy a kereszténység az szeretet, ahogy ez hangzott is az előző áhítatban. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy egyszerűen az embereknek szükségük van az egymás iránti elkötelezettség szeretetére és segítségére. A kereszténység, amikor elkezdte a működését, akkor tulajdonképpen mindig is fontosnak tartotta, hogy a gyengéket, a hátrányos helyzetűeket, a betegeket, az öregeket, az árvákat, stb. Valamiképpen szeretni kell és segíteni kell. Sajnálatos módon azonban a kereszténységnek egy sajátos összefüggés rendszere van, amit éppen majd Calvin fog megváltoztatni, és a kálvinizmus fog igazából más irányba terelni, ez pedig az, hogy gyakorlatilag a kereszténység a kezdeti időszakban kialakít egy hagyományosságot is. Nem a biblikusságot alakítja alapvetővé, hanem a hagyományosságot kezdi egyre erőteljesebben megerősíteni, és ennek következtében a segítséget, az odaadást, a másik iránti elkötelezettséget, stb. A sajátos módon úgy valósítja meg, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy érdemszerző üdvcselekedetté teszi tulajdonképpen a másik ember iránti segítséget. És ez egy nagy-nagy tévedés, mert hiszen semmink nincs, amit ne kaptunk volna, és éppen ezért gyakorlatilag nekünk, amikor arról van szó, hogy a másokon való segítésnek a feladata van, akkor nem elsődlegesen a jó cselekedetek miatt, mint egy piros pontszerzés az iskolába alapon cselekszünk jót a másik érdekében, vagy segítjük a másik embernek az életét. Ez a középkorra nézve nagyon sajátos viszonylatrendszert jelent. Ha valaki emlékszik ilyen középkorias filmekre, akkor látja, hogy a középkori hatalmas katedrálisoknak az árnyékába óriási tömeg van, koldusok, nyomorultak, csonkák, bonkák, bénák, stb. És ott jönnek a jobbmódúak, az igazán, hogy is mondjam, segíteni tudók, és ezek próbálnak segíteni ezeknek a gyengéknek, a betegeknek, a nyomorultaknak, stb. Csak hát még egyszer érdemszerzésért teszik. Érdemszerzésért. Ehhez képest a kálvinista tanításnak az a legfontosabb mozzanata, hogy a jó cselekedet az nem érdemszerzés. Nem érdemszerzésért kell jót tennünk, hanem hálából kell jót tennünk. Hálából, hiszen semmit nem kaptunk, amit ne az Úristen adott volna meg, és éppen ezért hálából kell a többi ember számára is jót tennünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amely későbbiekben is alapvetően megváltoztatja a gondolkodását a nyugati kereszténység protestáns ágazatának. Na most itt még valamit meg kell mondani, mert a középkori kereszténységben is volt természetesen, hogy is mondjam, önzetlenség, hiszen a különböző szerzetesrendek, apácarendek, ápolórendek nagyon-nagyon sokféle szempontból segítettek a szegényeken, a betegeken, a gyengéken, stb. Csak hogy nem véletlen, hogy ez az egész kérdéskör a középkori egyháznak a hierarchikus állapotából következett, tehát tulajdonképpen ezeknek a szerzetes rendeknek a tevékenysége gyakorlatilag arról szólt, hogy a gazdagságból juttatunk a szegényeknek, és nem pedig arról szólt, hogy a szegényeknek a feleslegéből jusson a szegényebbeknek. Na most tehát ez a kérdéskör megint olyasfajta kérdés, amiben nem lenne érdemes belemenni nagyon-nagyon mélyen és nagyon-nagyon teológikusan, de a dolog lényege az az, hogy Calvin gyakorlatilag éppen ezért intézményessé akarja tenni a diakóniát. Ez az intézményes diakónia ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag összegyűjteni azt, ami összegyűlik a közösségbe, és nem pedig valamiképpen egyfajta intézményes, valamiféle felülről szervezett diakóniát kellene összeszedni, és azt szerint eljárni a szegényekkel kapcsolatban. Nem véletlen, hogy Calvin még a kamatszedés tilalmát is úgy szünteti meg, hogy 5%-ot engedélyez kamatszedésre, de az 5%-ból 2%-ot azt a diakóniának a javára akarja összegyűjteni. Sajnálatos módon a kálvinizmus főleg Franciaországban, de Európa déli országaiban is egyszerűen üldözött vallás lett, és nem tudták gyakorlatilag kialakítani azt a fajta rendet, amit Calvin elképzelt, miszerint, hogy három rendje van az egyháznak: a prédikáló, a tanító és a diakónus rend, amely egyszerűen az egyháznak a rendjét megfelelő módon vezényli és összerakja. Minthogy a kálvinizmus így üldözött rendszer lett, ennek következtében a későbbiekben a diakónia az első renden Németországból indul majd el. Ez a németországi indulás lesz az, amelyik majd például Magyarországra fogja közvetíteni a diakóniai gondolatot. Ennek aztán vannak, hogy is mondjam, igen súlyos következménye is, mert hogy gyakorlatilag a 19. században meglehetősen erőteljes belső harc folyik a magyar diakónisszák és a német diakónisszák között, majd csak a 19. század végére válik a diakónia magyarrá. Addig a többség az német, és éppen ennek az a következménye, hogy nagyon sokszor igen éles, hogy is mondjam, összecsapások vannak. Na most mi a problémája még a mi térségünk diakóniájának? Az a probléma, hogy gyakorlatilag nálunk a városi világ az nagyon későn alakul ki, és éppen ezért gyakorlatilag a diakónia a református egyházon belül lényegében egy olyan megoldásnak lesz a hordozója, amely egyszerűen a saját családról és a saját rokonságról és a saját hozzátartozókról való gondoskodást tartja elsődlegesnek, és nem pedig egyfajta intézményesedést, ezt a szót, hogy intézményesedést, ezt alá kell húzni. Nagyon-nagyon fontos dolog, mert a 19. század második felében már éppen ez indul majd el Magyarországon is, hogy intézményesedik a diakónia. Vagyis magyarán az lesz, hogy lesznek kiválasztott emberek, akik egyre inkább már képzettség alapján fogják a diakóniai tevékenységet folytatni. Ezt tették egyébként az apáca és a szerzetes rendek is, csak nem véletlen, hogy ők egy felülről lefelé való igazodásban csinálják tulajdonképpen a szegény gondozást, vagy a beteg gondozást, vagy a nyomorultaknak a gondozását, és nem pedig alulról felfelé szerveződő módon próbálják meg a hátrányos helyzetűeknek a segítését. Ez a 18. századnak a végétől kezdődő változásrendszer a városoknak a kialakulásával, részben a városok magyarosodásával kezdődik majd igazából, és gyakorlatilag megkezdődik az intézményesedés, és megkezdődik az is, hogy az intézményesedés mellett a szakszerűsödése a diakóniának. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert a diakónia a későbbiekben, mint kiderül, hihetetlen sokszínű és hihetetlen sokkövetelményű feladatrendszert jelent, amit nem lehet, hogy is mondjam, csak úgy mellékesen csinálni, csak úgy szeretetből csak úgy érzelmi alapon. Éppen az lesz tulajdonképpen a 19. századi magyar diakóniai világnak a legfontosabb változása, hogy lényegében a anyaházak kialakulásával, mert arról van szó, hogy a diakónia kezdetben Magyarországon nem csak az volt, hogy elsőrenden a családtagokkal, a hozzátartozókkal és egyebekkel foglalkoznak, elsődlegesen az diakóniai lelkületű emberek, hanem az is benne van, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az is benne van, hogy lényegében nincsenek főfoglalkozású diakonisszák, hanem olyan diakónusok vannak, akik vállalják ezt a feladatot, és csak nagyon nehezen a 19. század közepére alakul ki Magyarországon 4 diakonissza ház, ahová lényegében egyre inkább bizonyos értelemben a katolikus apáca rendekre hasonlíthatóan alakul ki a főfoglalkozású diakonisszáknak a rendje, akik már nem mennek férjhez, hanem a saját közösségeikben intézik tulajdonképpen a diakonissza továbbképzést, a diakonisszai munkát és egyebeket, ami hihetetlenül fontos kérdés a későbbiekben, mert hogy gyakorlatilag ez a változás rendszer fogja megteremteni lényegében azt a diakóniai rendszert, amely a legkülönbözőbb, kisebb, nagyobb feladatokat elvállalja. Tehát nem csak az aggokat, nem csak a betegeket, nyomorultakat, nem csak a hátrányos helyzetűeket, hanem egyáltalán a diakóniának mindenfajta feltételét ezekben az anyaházakba kialakítják, és lényegében ezek az anyaházak fogják a magyar diakóniai rendszert létrehozni. Sajnálatos módon nem tudott a magyar diakónissza rendszer kialakulni, ez a 4 diakóniai otthon, amelyből 2 Budapesten, 2 a Tiszántúlon, Nyíregyházán és Debrecenben, 2 Budapesten volt. Ezek nem tudtak tulajdonképpen kifejlődni, mert a magyar történelem úgy alakult, hogy gyakorlatilag megkezdődött a politikai erjedés Magyarországon, és a politikai erjedésnek a következtében egy olyan helyzet jön létre, hogy már a diakonisszákkal szembe 1918-19-ben is egy igen erőteljes, hogy is mondjam, ellentámadás indul, majd 1945 után pedig a diakonisszákat lényegében megszüntetik. Összesen marad, és itt megint beszélni kell egy kicsit arról, hogy a magyar diakóniai rendszer az miért volt más, mint Nyugat-Európában, mint már említettem, a városiasodás és a kevésbé megalapozott anyagiság is hozzájárult ehhez. Gyakorlatilag mindössze 16 diakónissza otthon maradt 1945 után a magyar diakónusoknak az intézésébe. Ez a 16 diakónus intézmény pedig gyakorlatilag széttagolt volt, nem volt összefüggő rendszerré alakítva. Arról szól az egész, hogy gyakorlatilag a diakónusok szétszóródtak, amikor a 45 utáni, hogy is mondjam, változások bekövetkeztek, és ennek az lett a következménye, hogy azok a szakszerűségek, intézményszerűségek, amelyek kialakultak 1945-ig, azok gyakorlatilag visszaszorultak. Egészen visszaszorultak ahhoz képest, hogy mennyire előre haladtak már a korábbi időszakokban, és ennek a változás rendszernek az lett a következménye, hogy lényegében különböző intézmények nagyon különböző szinteken voltak. Attól függően, hogy milyen személyi minőségek voltak az adott diakóniai házban, és ki mivel foglalkozott, ezek nagyon nehéz kérdések. Az az igazság, hogy óriási áldozatkészséget mutattak a magyar diakonisszák, már a két világháború között is, de a két világháború utáni időszakban pedig különösen óriási áldozattal vállalták az ápolásnak, a gondozásnak, a szeretet szolgálatnak mindenfajta mozzanatát. Ezek olyasfajta változások voltak, amelyeket igazából tulajdonképpen tényleg a magyarországi református egyház szimpla idézőjelbe, egyszerű tagjai biztosították az ehhez való anyagiakat. Főleg mindenki emlékszik rá az idősebbek közül, amikor a reformátusok lapjában rendszeresen megjelentek azok a fajta hírek, hogy most valamelyik gyülekezetből 50 kiló száraz tésztát, vagy 100 kiló ilyen vagy olyan terméket vittek valamelyik gyülekezetből valamelyik gyülekezeti otthonba. És ezek mind-mind nagyon fontosak voltak, mert enélkül nem is tudtak volna tulajdonképpen ezek az intézmények létezni. Tehát az, ami 1945 után volt, az egy kétségbeesett küzdelem volt tulajdonképpen a diakónia valódi összefüggés rendszerének a megőrzéséért. Sajnálatos módon ez nem mindig sikerült, egyszerűen azért, mert nem mindig volt megfelelő mennyiségű és minőségű ember. Nem mindig voltak olyasfajta problémák, amelyeket meg tudtak volna oldani tulajdonképpen ezek a diakónissza vezetők. A leghíresebb ilyen diakónus vezető az Juhász Zsófia volt, a dunaalmási gyülekezeti, vagyis mondjam, diakónia háznak a vezetője, de mások is hihetetlenül sokat tettek annak érdekébe, hogy ez az egész kérdés valahogy megoldódjon. Na most egy nagy változás következik be 1989-90-ben, és ez a változás a feladat átvállalásos változás lesz, vagyis magyarán, hogy gyakorlatilag a Magyarországi Református Egyház lehetőséget kapott arra, hogy átvállaljon feladatot a magyar államnak a részéről, és ezért kapjon megfelelő segítséget. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez azóta is tart, és azóta is, hogy is mondjam, gyarapszik tulajdonképpen a diakóniai otthonok száma, különösen olyan helyeken, ahol az egyház számára visszaszolgáltattak épületeket, olyasfajta lehetőségeket kapott az egyház, amellyel gyakorlatilag meg lehetett növelni a diakóniai szolgáltatásoknak a számát. Az egy másik kérdés, itt mindig azóta is viták vannak, hogy vajon alkalmas-e mindenki arra a feladatra, amit vállal, mint diakonissza. Mert hogy most körülbelül ugyanaz a folyamat indul el, amely a 19. században már egyszer elindult, hogy eredetileg még, hogy is mondjam, feleségül menő diakonisszák is voltak, aztán a 19. század végére, mint mondtam, a négy anyaháznak a kialakulásával elkezdődött a diakonisszáknak a nem feleségül menő, nem férjhez menő módja, aztán most a 20. század végére megint elkezdődött egy olyasfajta lassú-lassú változás, amely gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy egy új típusú diakónus közösség jöjjön létre. Nem véletlenül a diakonisszákról beszéltem, tehát nőkről beszéltem, mert gyakorlatilag a 19. században diakónusok elvileg voltak, mármint hogy különböző gyülekezetekben, de nem volt igazából diakónus ház, és nem voltak diakónusok olyan értelemben, ahogy a nők körében voltak. Az, amiről beszélni tudunk a jelen pillanatbani helyzetben, a 21. századnak az első évtizedében olyasfajta változás indult el a magyarországi református egyház diakóniai világában, amely változás végül is gyakorlatilag újra elindított egy olyan fajta folyamatot, amely folyamat gyakorlatilag egy teljesen új kibontakozásnak a lehetőségét hozza, és egyre inkább olyan személyeket és olyan személyiségeket kapcsol be az egyház életébe, akik és amelyek, változások végül is a magyarországi református egyház diakóniai rendszerének a kibontakozását most már egyre erőteljesebben elősegíti. Körülbelül ezeket tartottam lényegesnek elmondani, itt sok mindent lehetett volna, főleg a 18. század és a 20. század első fele közötti összefüggésrendszerben, ahol gyakorlatilag hogy jönnek létre például az egyes diakónus intézmények, hogy milyen hagyatékok és milyen kapcsolatok rendszerébe jönnek létre egyáltalán a diakóniai intézmények, ezekről külön beszélni lehetne, és külön ki lehetne emelni több családot, itt a Szilasi családtól kezdve, az előbb már Juhász Zsófiát említettem, de lehetne más családokat is kiemelni, akik hihetetlenül sokat tettek annak érdekében, hogy a szegénygondozás, a beteggondozás, az öregeknek, a nyomorultaknak és a betegeknek a gondozása az meginduljon Magyarországon és megfelelő szintre jusson. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen dr. Tőkészki László professzor úrnak az előadását. Szeretnénk itt is megragadni az alkalmat, hogy gratuláljunk a Széchenyi díjhoz, hiszen ebben az évben érhet ez a nagy megtiszteltetés. Isten kegyelmét kívánjuk és kérjük, imádságba hordozva a professzor urat, hogy még nagyon sokáig a Dunamelléki Református Egyház kerület főgondnokaként is tudja az Isten ügyét szolgálni. Nagy szeretettel és tisztelettel kérem meg Jónyer Lajosnét is, hogy kies hazánk a Tiszánéni Református Egyház kerület távlatában is vázolja fel számunkra, hogy mit jelent ma a diakónia, a diakóniai szolgálat a mi egyházkerületünkben.
Ezzel az ige szakasszal szeretném köszönteni a kedves testvéreket. Ugye szeretetről beszéltünk, szeretett szolgálatról, és azt gondolom, hogy ez az ige szakasz megmagyarázza nekünk, és elfogadhatóvá teszi, hogy munka vagy szolgálat tétele az, amit a diakónusok és mi is végzünk. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzünk, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A diakóniai központunk küldetési olvasom, láthatják, hogy Isten szeretetéből táplálkozunk, vezetését, tanítását kérve és elfogadva. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az elesetteket, a szolgálatukban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Palóci út 8-án nem olyan messze vagyunk Önöktől, tehát ez az a ház, ahonnan indul a szolgálatunknak a koordinálása és tulajdonképpen a vezénylése. 2010-ben adta át, és Püspök úr felújította, és akkor adták át, és én 2011-ben kerültem szeptemberében oda. Most ma már 43 éve, hogy szolgálom az időseket, fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket, akkor 38 év után világi intézményből jöttem, és hát nagyon boldog vagyok most a 61. évemben, hogy most vagyok jó helyen, és még a Jóisten ad nekem erőt, hogy végeztetem ezt a feladatot. Akkor, mikor indult a diakóniai központ, akkor egy kórházlelkész csoporttal, na nem 10-zel, ami most van már, hanem csak 4 kórházlelkész volt ebbe a szervezeti struktúrába, amikor a kórházakban a beteggondozást, illetve a betegek lelki gondozását végezték a betegág mellett. Azóta 10 kórházlelkészünk van, Miskolc minden kórházában, Egerben, Kazincbarcikán és Sáboraljaújhelyben szolgálnak a kórházlelkészeink, és van egy tiszteletes asszonyunk, aki pedig a miskolci minden világi intézményben szolgál heti egy alkalommal, végez állítatot, istentiszteletet, lelki gondozást. Nagyon nagy örömmel fogadják az idősek otthonai Miskolcon, nem csak az állami intézményben, hanem magánintézményekben is, például Tapolcán, a Napház otthonban is szolgál a kórház lelkészünk. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hogy így mondjam, hogy a kerület ezt felvállalta és működteti, mert én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség a gyülekezeti lelkészek nagyon nagy leterheltsége mellett az, hogyha a kórházban nap, mint nap, ott van a kórházlelkész, és vagy a telefon, hogy légy szíves, látogassnál meg, mert hiszen tudjuk mindnyájan, voltunk már betegek, hogy mennyire fontos akkor a jelenléte egy lelkésznek, és a testi fájdalmak mellett a lelki vigasztalás is. A Máma Református Szeretet Otthon is már 2011-ben, amikor én ide kerültem, akkor az egyházkezület fenntartásában működött. Azóta püspök úr döntése alapján megszűnt önálló lenni, és bejött egy telephelyként a diakóniai központunkba. Itt a Máma Református Szeretet Otthonban fogyatékkal élők élnek, enyhefokban fogyatékosok, leginkább értelmileg, de van látásfogyatékos és mozgásfogyatékos is közöttük. 20 fő bentlakó, lányok, fiúk, tehát koedukált. Most már azért mondom, hogy fiatalok és nem gyermekek, mert beérték azt a kort, hogy most már nem kell a tanulási képességüket se fejleszteni, mert túl lettek azon a koron, tehát a 20 főben lakó fiatal, akik életvitel szerűen a nap 24 órájában ott élnek, és teljes körű ellátást, gondozást kapnak, ugye élelmet és ruházati ellátás, és különös tekintettel a megmaradt képességeit, vagy a kialakult képességeiknek próbáljuk a fejlesztését végezni. Ugyanebben intézményben 20 fő nappali tartózkodásra van lehetőség, tehát az azt akarja, hogy a támogató szolgálat vagy a szülők reggelbe számítják a fiatalokat, és akkor ki délbe, ahogy a szülők elfoglaltsága engedi, illetve szabad ideje, este vagy délután viszik haza. 16 fő szolgálatvevő végzi ezt a feladatot. Itt szeretnék professzor úrnak az előadásához annyiban kapcsolódni, hogy igen, ez a 2017, ez az évek, ami 90 évtől elindult, megváltoztatta tulajdonképpen a szociális ellátórendszert is, mert mikor én ide kerültem, akkor kérdezték a régi kollégáim, hogy mi az a diakon, hova mennél te dolgozni. Tehát nagyon nagy sötétség van a fejekbe, tehát nem tudják, és akkor mindenkinek próbáltam megmagyarázni, hogy diakónia, református nyelven, mint ahogy ki van írva, hogy szociális szolgáltató központ a településeken, vagy te, mint szociális otthoni ápoló gondozó dolgozol. Mi diakónusnak tartjuk magunkat, aki ebben a szolgálatban dolgozik. És igen, az állami feladat ugye az alaptörvényünkben rögzítve van, hogy a szociális biztonsághoz való joga minden magyar állampolgárt megilleti, és ezért az állam ugye kötelező feladatát tette, hogy az idősekről, a fogyatékkal élőkről, a hátrányos helyzetű emberekről valamilyen szinten gondoskodjon, és mivel mi ezt a közfeladatot átvettük és átvehetjük, és egyre inkább hozzánk testálja, most ebbe az évben is lesznek intézményi átvételek a számunkra is, természetesen finanszírozhat. Mert ugye nagyon sokan megkérdezik azt is, hogy mitől diakónia ez, hogyha az állam adja rá normatívá. Hát ettől, hogy az állam kötelező feladatát átvesszük, és akkor ezt valamilyen szinten ő támogatja és finanszírozza. És a szolgálattevőkhöz annyit, hogy szakképzetnek, tehát nagyon komoly jogszabályi háttere van, és nagyon sok szakhatóság ellenőriz bennünket, és nagyon keményen leírja a felkészült diakónusoknak, szolgálatvédőknek, hogy milyen iskolai végzettséggel kell rendelkezni. Tehát ma százalékos arányban meg van adva, hogy az összes munkatársamnak hány százalékának szakképzetnek kell lenni. És itt egy kép a MÁON-ról. Egyébként nem tudom, tetszene-e tudni, hogy mit jelent a MÁON, hogy mi ez a név. Ez nem egy rövidítés, vagy magyar állami akármilyen otthon. A MÁON egy héber szó, és azt jelenti, hogy menedék. Itt a fiatalok a vezetőnővel. Ilyen színjátszó körük van, és akkor nagyon szép, megható ilyen kis színi előadásokat tartanak. És 2012. január 1-ével indítottuk az úgynevezett házi segítség nyújtó szolgálatot. Biztos sokan tetszenek tudni, hogy mit jelent ez, hogy a saját otthonunkban élő, idős, beteg embereket látogatjuk meg, és végezzük el a feladatunkat. Ugye ebben a feladatkörben mi tartozik? A saját lakókörnyezetének a rendbetétele, a saját személyhigiénének a rendbetétele, és gyógyszerszerűadás, gyógyszerkiváltás, a bevásárlás. Ezek a résztevékenységek tartoznak ide. Nagyon mostoha lett a jelenlegi kormány oldaláról ez a szolgáltatás, mert 5 éven keresztül minden évben szigorítja, és nagyon kemény feltételeket, és nagyon megalázó feltételeket szab, mint például ebbe a szolgáltatásba úgy lehet bejönni, hogy van egy pontrendszer, számomra ez nagyon szomorú, mikor kimegyek, és pontokat adok egy idős embernek, hogy ő mennyire tud öltözni, mennyire tud tisztálkodni, mennyire tud étkezni, és akkor a végén összeadom, és a számomra valami borzasztó, hogy 20 pont. 20 pontot tetszik élni. Tehát nagyon-nagyon szomorú, de ez a rendszer, így lehet bekerülni, hogy ha valaki elérte a pontot, akkor kerülhet be a szolgálatunkba. 430 főt látunk el jelenleg, 19 településen vagyunk, 52 gondozónő végzi ezt a feladatot. 2012-ben nem voltunk ennyien, csak 178-an, annyival indítottunk, Miskolcon egyáltalán nem indítottam ezt a szolgálatot, mert egyházközségek is, ugye a Martinház végezte ezt, és nem akartunk egymás ellen, csak egymás mellett szépen békességben szolgálni. De aztán meg Helyőcsabai Egyházközség is tartott ennél szolgálatot, és egy év múlva a Helyőcsabai Egyházközség sajnos nem tudta vállalni a fenntartását, megkereste Püspök urat, és akkor vettem át az ő szolgálatokat, és így lettünk Miskolcon, mert addig nem voltunk a miskolci településen. Így szaporodott meg a számunk 430 főre, és az átlag életkor a 430 főnek 76 év. Tetszenek látni, hogy a nők nagyobb százalékban vannak, mint a férfiak, ez nagyon jellemző, bentlakásos otthonokban is, meg egyáltalán, ha most itt végignézek, nők valahogy túlélőbbek vagyunk, mint a férfiak. És az egyedül élők pedig 68%-ban. Az egyedül élőknél azt kell tudni, hogy nagyon sok helyen, nem Miskolcon, de még Miskolcon is, a kisebb településeken egyedüli kapocs a gondozók. Ugye ismerjük a társadalmi problémát, a gyerekek még jó, ha messze mennek dolgozni, vagy a Dunántúlra, de leginkább külföldre mennek a megélhetésük miatt, és az idős ember ott marad egyedül magányosan az otthonában. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos szolgálatnak tartom, és ők is nagyon-nagyon sokat megfogalmazzák, hogy kis járunk. Tehát úgy tekintünk már a gondozónőkünk, hogy vajon egy családnak lenne. Nem egyszerű a feladat, hiszen tessenek belegondolni, hogy a saját milliójébe, a saját otthonába enged be ugye valakit, egy idős ember, különösen ma, amikor annyira félünk, hogy betörnek, meg mit csinálnak a magányosan élőkkel. Tehát nagyon-nagyon nagy feladatunk az, hogy nagyon körültekintően járunk el. Minden egyes esetben, minden kérelem esetben én megyek ki először az idős embernek találkozni, én viszem majd másodjára a gondozónőt, hogy lássa a hitelességét, és tudja, hogy én olyan gondozónőt viszek, amiben megbízhat. Tehát az egyedül élők számára én azt gondolom, hogy ez a legjobb szolgálat, és hát ennek ellenére a kormány mégiscsak jó, van igazság is, mert sajnos azt is ki kell mondani ezen a helyen, hogy milyen a magyar ember, sajnos az egyházban is biztos tetszenek hallani, hogy előfordultak olyan, összejövünk 10-en a család, aztán létrehozunk egy egyházat, mondjuk a forráshoz van, a bármi névemmel, jó tétel, a bármi áldozatosság mintásért. És sajnos ez, aki tisztességgel csinálja, becsülettel, diakóniaként csinálja, mi is megisszük a levét, mert ugye sajnos ebben az országban úgy van, hogy a bűnös kellenet nem úgy van, hogy a bűnös büntetik meg, hanem akkor hozzunk egy jogszabályváltást, ami mindenkire vonatkozik. Hát itt szintén életképeket tetszenek látni, hogy a gondozónő milyen tevékenységeket végez. Ebédet is ugye hord, hogyha szükséges. Hát bizony nagyon sok helyen, vidéken be is kell gyújtani, mert még olyan hagyományos tüzelésű kályhák vannak, be kell készíteni a tüzelőt. Bölcsi idősek otthona. Mondta professzor úr ugye, hogy kaptak épületeket annak idején az egyházak, ilyen diakóniai háznak a működtetésére. Hát mi nem kaptunk, nekünk csak a Palóti út 8 a mi intézményünk. Most már hál' Istennek a MÁM is, mert eddig a városi volt, de tavaly sikerült megvásárolni az egyházkerületnek, és a bölcsi idősek otthona pedig a bölcsi önkormányzati. Bölcsi önkormányzat 2011 végén keresett meg bennünket azzal a szándékkal, hogy szeretnénk, hogyha mi működtetnénk a idősek otthonát, és 2012. január 1-től vettük át. Ugye Bölcsi tudni kell, hogy nagyon nagy százalékban református község, és ez motiválta az önkormányzatot, hogy a református egyháznak adják a működtetést. Itt az idős otthonban 60 fő él, itt is bővében többen a nők, kevesebben a férfiak. Itt is sajnos megvan ez a szörnyű pontrendszer, hogy csak akkor kerülhet már valaki idős otthonban, nem úgy, mint régen, hogy egyedül élek, és én eldöntöttem, hogy szeretnék közösségben élni, hanem itt is működik ez a pontrendszer, hogy a legsúlyosabb, hogy 40 pontot kell összegyűjteni ahhoz, hogy valaki idős otthonba bekerüljön. Nagyon súlyos kerekesszék, mozgássérültekként, és nagyon súlyos állapotban kerülnek be. Ebbe az otthonban 18 szellemi leépülésben szenvedőként a száma, de nagyon szép környezetben, óvó, biztonságos környezetben vannak elhelyezve, ugye a menéskényszerítés miatt, hogy nehogy baleset vagy valami probléma érje őket. Akkor átvettük a bölcsi idősek otthonát, egyetlen egy várakozó nem volt. Tehát a vezetővel gondolkoztunk, kértük a Jóisten, hogy meg ne halljon valaki, mert nem tudjuk, hogy ki lesz a következő, ki fogunk behívni, mert nem volt egy várakozó se. Tessenek nézni, most 78 várakozó van. Annyira jó híre lett, mióta református fenntartású az intézmény, hogy nagyon-nagyon szeretnék, pedig nem is kevés a térítési díj, mert 119 ezer forintot kell havonta térítési díjban fizetni, de ennek ellenére a hozzátartozók bevállalják, és nagyon keresett lett az intézmény. 60 fő lakik, családias, tehát nem olyan, mint egy szentpéteri kapui otthon, ahol 460-an élnek, meg egy fősor 128-an, hanem egy családias környezet. Na azért hozzáteszem, hogy nagyon sokat elmondjuk, hogy igyekszünk otthont adni az otthon helyet. De el kell mondjam, hogy ez nem igaz. Hát mindent megteszünk, de egy öreg fát, ha átültetjük, az nem a saját otthonat és nem a saját környezete lesz. 34 fő katás dolgozik itt, az intézmény, ez a 34 fő nem gondozó ápoló, hanem az intézmény rendelkezik a mosodával, rendelkezik nagyon jól felszerelt konyhával, és azok a munkatársak is köztük vannak. És itt a bölcsi idősek otthonának a épületét tetszenek látni. Verset mondanak, énekelnek, nagyon-nagyon megváltozott a nyugalma, a lelkisége az otthonnak. Ugye már, amikor mi átvettük, 10 éve működött az önkormányzat fenntartásában, és ugye a református szellemiségét, hogy belítjük, hogy minden áldott reggel imádsággal ébrednek az idősek, és minden áldott reggel áldozat van, a konfliktusok, a szobatársi konfliktusok teljesen nyugalom és csendesség van, és nagyon szépen telnek a napok. Ugyanígy a munkatársak számára is. Vannak katolikusok természetesen, mert hát mindenki át kell lenni, meg az idősek között is vannak katolikusok, de nem jelent problémát. Sőt, a katolikus istentiszteletek is egy hónapban vannak egyszer, és a görög katolikus pap is bejár az intézménybe. A két kereszt szolgálat, nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy Dömösön van egy iszákos misszió, ahol a szenvedélyi betegeknek az ellátása folyik, ugye református keretek között úgy szintén, és ennek a Dömösi missziónak van egy ilyen utógondozója, a kétszeres szolgálat, ami a diakóniai központban kap helyet, hogy rendszerességgel minden héten összegyűlnek, és a vegyi kórház lelkés segítségével tartanak Isten tiszteletet, áhítatot. Itt az utógondozás nagyon fontos a szenvedélybetegségénél, mert különösen ez ugye, hogy a gyógyultak jobban tudnak segíteni, ami botlalkozó mellett, hogy az ő bizonyság tételük kell. Segítjük őket információnyújtásba, ügyintézésbe. Ezen kívül hát foglalkozunk mi is, nem csak intézményesített diakóniával, hanem ilyenfajta adománygyűjtéssel is. Tehát a szeretetszolgálattal nagyon jó kapcsolatunk van, odaérkezünk burgonya, alma adományok, és akkor azt adjuk tovább a gyülekezetek felé, illetve az otthonokba. Ruhanemüket is nagyon sokat szoktunk, felajánlásokat fogadni, bútorokat, és annak is megkeressük a helyét. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szeretetszolgálat koordinátorának, aki Ózdon székel, és neki az a feladata, hogy az adósság csatájára felünk családoknak segítsen, és nagyon sok ruhanemű, bútort elszállítanak, és tudunk ilyen módon segíteni. És természetesen a legnagyobb akció az karácsonykor van, amikor jobban megnyílnak az emberek, és jobban adományoznak, de ha megmondom őszintén, ha ilyen tartós élelmiszert kapunk, akkor a szépen átállogatjuk, átnézzük, mert én azt gondolom, hogy januárban is eltért, nem csak karácsonykor decemberben, és tényleg itt van, hogy január-februárban is jelentkeznek rászoruló adományokra. És hát második éve, most ezen az évben, hogy egy újabb feladatot is átvállaltunk, mert hát ugye a hátrányos helyzetet mi okozza leginkább a munkanélküliség. És ezért ez abszolút nem az intézményesített diakóniában, ez egy részevékenységünk, hogy felvállaltuk, hogy közfoglalkoztatottakat foglalkoztatunk, együttműködve a szeretetszolgálat alapítványával, ő a munkáltató, és a diakóniai központ egy foglalkoztatási pont, ahol a munkanélkülieket foglalkoztatjuk. A gondozónőknek segítenek, szociális segítőként gondozónőkkel járnak segítséget nyújtani, és miért jó ez? Mert plusz tudunk adni, és itt van a diakónia, a jogszabály mellett, tehát amit a jogszabályunk keményen legyen, hogy csak egy csinálhatjuk, ezzel a közfoglalkoztatással leválthatjuk a füvet, tehát jobban oda tudunk figyelni, és még többet tudunk segíteni az idős embernek, mint amit előhöz nekünk a jogszabály. Mit lehet, mert nekünk azt is előír, mit lehet csinálni. 23 alkalmazottunk van, nagyon jó az együttműködés, itt is az egyházzal, illetve a gyülekezetekkel, mert odafordulok a lelkipásztorokhoz, hogy van-e a gyülekezetben olyan, tud-e olyan gyülekezeti tagról, aki munkanélkül és akkor szeretettel jönne ide. Ugye a Vasgyári gyülekezettel is oda is sikerült, hogy én nálam valamint foglalkoztatási pont, de tiszteletes asszonyoknak segít fargondozó és takarítónő. Hát ez még gyorsan, röviden, ez még az én intézményvezetői szolgálatom mindezután, amit elmondtam, hogy ennek a felügyelete, a vezetése, a koordinálása, de én, mint intézményvezető, mint hogy most is itt vagyok, nagyon sok helyen tartok előadásokat, konferenciákon, sárospataki teológiára, rendszeresen megyek a diakóniáról előadást tartani, szakértői tevékenységet folytatok, igény szerint gyülekezeti diakónia segítése. Ez a nagy bánatom, hogy ezt nem tudom annyira látványosan, hogy úgy mondjam, kezelni, de azt gondolom, hogy nem az én hibám, hanem csinálja minden gyülekezet a diakóniát, csak nem tudja, hogy professzor úr mondta. Nem tudja, ő elmegy beteget látogatni a kórházba, az idős otthonokba, de nem szervezetten, nem intézményesen történik, hanem mi magunk megbeszéljük, hogy jaj, régen láttam már a vacsorokban, nézzük már meg a korban. Tehát minden gyülekezet kezdi a maga módján. Az Abaúi Egyházmegyébe vagyok diakóniai előadó, most ugye volt a megyének a gyűlése, és 70 kérdőjéből kellett nekem összefoglalni, hogy az Abaúi Egyházmegyébe milyen diakóniai munka folyik. Hát a 70 kérdőjéből 6 volt, ahol azt írták, hogy szervezett diakónia van, a többiekben nem, de mégis mindenki, hogy beteget látogatunk, idős otthonban viszont meg a már idős otthonokat, fogyatékos otthonokat látogatunk. Hát ebből az látszik, hogy igenis ott van a gyülekezetekben a diakónia, csak sajnos maguk se tudják, hogy ők ezt teszik, a jó cselekedetet. Tehát összegezve most jelenleg 535 szolgálunk, de leginkább Jézus Krisztus szolgáljuk, én azt gondolom, és közvetve azokat a rászorulókat, mert ha Jézus Krisztus szolgáljuk, akkor minden napunkban a szolgálat tevésében megjelenik a cselekvő ige, és úgy teszünk a dolgunkat, ahogy azt tanultuk és láttuk Jézus Krisztus példájából. 129 szolgálattevővel, tehát tulajdonképpen 129 embernek adunk munkát. És ezzel szeretnék búcsúzni, ha meg tetszenek engedni. Maga pedig a mi úrunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi atyánk, aki szeret minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben.
Köszönjük szépen a látványos előadást, mert hogy nagyon vizuális az ember is, amikor diakóniáról van szó, bizony nagyon sok esetben segítség az, hogyha láthatjuk azt is, hogy kik között megy végbe ez a diakóniai szolgálat. Szeretném megköszönni mind az előadóknak a színvonalas előadásukat, nagyon sokat épülhettünk, tanulhattunk általa, és szeretnék köszönetet mondani a diakóniai csoport tagjainak is gyülekezeten belül, az egész éves szolgálatukért, odaadásukért, és szeretném megköszönni a gyülekezetnek is, és vezetőlelkésznek is mindazt a támogatást, segítséget és imádságot, amellyel gyülekezetünkön belül is a diakóniai szolgálatot kísérik. A diakóniai csoportunk minden hónap második csütörtök estéjén tart megbeszélést, tehát mivel azzal kezdtem, hogy nincs következmény nélküli élet, a mai délutánnak tulajdonképpen mondhatnánk, hogy az is mottója, hogy mi szeretnénk szolgálattevőket, önkénteseket is toborozni a diakóniai csoportunkba. Tehát kell, hogy legyen következménye az ige hallgatásának és hirdetésének, és minden élet meg kell, hogy találja a maga szolgálati területét a gyülekezetben, mert hiszen attól válik organikussá élő szervezetté egy gyülekezet, hogyha kiki a maga talentumával, amit kapott, Krisztus tudja szolgálni. Úgyhogy buzdítunk mindenkit, hogy a gyülekezetbe találja meg a helyét a szolgálatokba, és akit az Isten lelke indít a diakóniai szolgálatra, azt nagy szeretettel várjuk közénk is.